kiáltás a mélységből zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Ezekkel a versekkel a 130. Zsoltárból köszöntöm a testvéreket ezen a kifejezetten rendhagyó alkalmon. Ugyanakkor hálás vagyok, hogy így is szólhat az ige, így is hallgathatjuk Isten igéjét, és így ezekkel a gondolatokkal készüljünk a mai Isten tiszteletünkre. Következő ige szakasz, amely lekcióként szolgál a mai napon számunkra, Ezékiel könyvéből lesz, a 35. fejezetből, az 1-től a 14. versig. Így szól ez a szakasz. Látomás Izrael újjáéledéséről. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz, én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram, az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelyezek be a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak. Igen, igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr meg is teszem, amit megmondtam, így szól az Úr. Testvéreim, most csendes imádságra a lehetőség, ezt egy ikonnal fogom jelezni. Imádkozzunk a jelenlegi helyzetért, imádkozzunk egymásért, és azért, hogy mutasson bölcsességet számunkra az Úr, mutassa meg, mi a célja ezzel az időszakkal a mi életünkben, hogy ne az elkeseredettség, ne a szomorúság és a reményvesztettség legyen úrrá rajtunk, hanem az ő békessége, és nyugodjon meg rajtunk az ő szent lelke. Imádkozzunk. Amen. Következő lekciónkat a Római Levél 8. fejezetéből, a 6-tól a 11. versig olvasom. Így szól Isten igéje. A test törekvése a halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akikben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ámen. Következő ige szakaszunk János evangéliumának 11. fejezetéből az 1-től a 45. versig tart. Ez az ige hirdetési alapige, a textus. Ezzel a hosszabb szakasz hallgatásával készüljünk az ige hirdetésre. Ez Lázár feltámasztásának története. Így szól. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz, menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt, nem 12 órája van a napnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette, Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljuk vele. Meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy 1/4 órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt meg volna a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta nekik, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt testvérének, Máriának, a Mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte, hová helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme, mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megmenteni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálásan köszönjük, hogy te jelen vagy, hogy te jelen voltál akkor is ott is Máriával és Mártával és az ő velük tartó zsidókkal. Látod sokszor a keserűségünket, a szomorúságunkat, a gyászt, ami a szívünkben meg tud telepedni. Mégis kérlek arra, hogy ezekben te légy ott. És Jézus olyan jó tudni, hogy te is megindultál, te is sírtál azon, amikor elvesztetted a barátodat. Köszönöm, hogy te nem egy rideg istenség vagy, nem egy megfoghatatlan valaki, hanem te közel jössz hozzánk, hogy te jelen vagy az életünkben, és bízhatunk benned, mert tudjuk, hogy szeretsz bennünket, hogy benned is ugyanolyan érzelmek vannak, és kérlek, hogy hadd tudjuk ezeket megismerni, engedd ami csekély létünket közel jönni hozzád, ahogy te közel lépsz hozzánk. Hadd lássuk meg a hatalmadat, a szeretetedet, és az, hogy te a halott csontokból, a halott Lázárból is élőt tudsz tenni, Urunk. Így állunk most előtted, várva a te szent lelkedre, hogy megpihenjen rajtunk, és hogy megvilágosítsa a mi értelmünket, a mi életünket, és ezeket a nehéz időket. Így kérünk téged, tarts meg minket gyülekezetként a te színed előtt. Jézus Krisztus nevében imádkozom. Ámen. Az igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy hiszel-e a feltámadásban. Emlékszem, mikor megtudtuk, hogy haza kell menni a kollégiumból az egyetemről. Mondjuk, hogy is ne emlékeznék, hiszen nincs két hete, mégis mintha több, mintha egy hónap telt volna el. Mindannyian érezhetjük, hogy mennyire megállt a világ, mennyire megüresedtek a napok. Vagy ha nem is üresedtek meg, akkor határozottan megváltozott a menetük. A templomaink, gyülekezeteink bezárták ideiglenesen kapuikat, nincsen közösség a klasszikus formájában, elválasztottunk egymástól. Otthonról kell megélni ezt a fajta találkozást egymással és Istennel. De mégis hála az Úrnak, hogy van lehetőség az online találkozásra. Láthatjuk egymást, hallhatjuk és hirdethetjük Isten igéjét, vigasztalását, bátorítását. Ugyanakkor jogosan vetül fel a kérdés, hogy hogyan tapasztalja meg fizikailag a kivonulást Isten szent jelenlétébe, ha nem tehetem meg, mert veszélybe sodrom magam. Némileg ezt a kérdést szeretném ma körbejárni. Az első része az igehirdetésnek Jézus és barátai nevet kapta, hiszen biztosan mindenki jól ismeri Márta és Mária történetét, a két testvér hitének megnyilatkozását és a Jézushoz való viszonyukat. Most ezeknek a testvéreknek a története folytatódik egy nagyon szomorú és érzelmekkel teli epizódban. Lázár, fiú testvérük beteg. Jézus kap egy üzenetet, amiben erről értesítik, majd teljesen érthetetlen okokból ő nem tesz látszólag semmit. Két napig azon a helyen marad, ahol volt, és még a tanítványokat is nyugtatja, hogy ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségét szolgálja. Természetesen valahol sejthető, hogy tartat a zsidóktól, és attól, hogy megkövezik, esetleg el szeretett volna vonulni, de ha az embereknek a barátjáról van szó, sőt, a barátjuknak betegségéről, azért mégsem marad a helyén, ha csak nincs erre kötelezve. Jézusnak ezzel az időzítéssel terve és célja volt. Két nap után újból felkerekednek és elmennek Júdeába. Még ha meg is akarnák kövezni Jézus, neki oda kell menni, és a tanítványok a kíváncsiak. Két nap után újból felkerekednek, és elmennek Júdeába. Még ha meg is akarnák kövezni, Jézusnak oda kell menni, és természetesen a tanítványok a kíváncsiságtól hajtva követik őt. Ekkor ezen az úton, vagy még talán előtte, Jézus mély bölcsességekről szól. Azt mondja, hogy 12 órája van a nappalnak. Elég egyszerű megállapítás, így első olvasatokra nem is mondott semmit. Mégis tekintve a körülményeire, hogy Jézus körözött ember Júdeában, a vallási vezetők meg akarják ölni, és mégis elindul, bízva atyában, rávilágította számomra, és szerintem a testvérek számára is, hogy miről másról szólna, hanem a kereszt haláról és megváltásáról. Amíg tart a nappal és látjuk a világ világosságát, addig nincs mitől félni, nem botlunk meg. Amíg van idő és tér arra, hogy ő cselekedjen, Krisztus addig cselekszik. Hittel indul el, sőt, egy olyan tudattal, ami magába foglalja, hogy Lázár feltámad, hogy megtérők lesznek, hogy bizonyosság lesz a nép számára mindez, de azt is, hogy előrébb fogja vinni ez a sok történés Isten országának épülését és az ő munkájának beteljesedését. Nem szeretnék a vírussal kapcsolatos példákat hozni egész igehirdetés alatt, mégis valahol kénytelen vagyok, hiszen ebben élünk, és ez foglalkoztat talán mindnyájunkat. Akarva akaratlanul is eszembe jut a hetesi szolgálatom, azaz egy év, mikor intenzíven szolgálhattam. Most, hogy itthon ülök, vagy hát jelenleg a szekszárdi templom falai között tartózkodom, úgy eszembe jut a pesti körzet és az egyetem is ugyanúgy. Mit tehetek én így a nagy távolból, hogyan tanuljak, hogyan szolgáljak teljes értékűen közöttetek? Jézus példájából ezt tanulhatom, tanulhatjuk meg mindnyájan. Türelmesnek kell lenni, amíg kifor bennünk a válasz és a szándék. Türelemmel kell várni, amíg ki tudjuk mondani, hogy igen, elindulok, megteszem azt, ami az adott körülmények között lehetséges. Itthon ülve kell szolgáljak és tanuljak. Akkor alkalmazkodom, és megvárom, mit hoz ki Isten a helyzetből. Mindennek rendelt ideje van, és semmi sem történik véletlenül. Ez a két talán közhelyi avanzsált vagy avanzsáló gondolat, amikben már évek óta élek és hiszek, hogy mindennek oka van. Oka volt ennek a szünetnek is Jézus életében ez a két nap, oka volt Lázár halálának, ahogy ez a történetből kiderül. Pedig Lázár csak elaludt. És itt valóban alvásról és valóban felébresztésről szól Krisztus, a görög szöveg szerint is nem testi halálról. Ez is az ideiglenesség mellett tanúskodik. A halál nem végleges, ez a szünet pedig a tanítványok és sokak hitére is szolgál. A következő rész, szakasz címe: kérdések, kétségek. Lázár negyedik napja volt a sírban. Jézus nem ment el Betániába, hanem valahol egy kívüleső helyen tartózkodott, ahová odament Márta. Érdekes, hogy hogy tér vissza a megkenetés történetben szereplő motívum. Márta keresi az Isten fiával való közösséget, amíg Mária, még ha abban a történetben jelen is van, most sem szalad úgy Jézus elé. Most nem az Úr megy be a házba, nem pottyan úgymond a sült galamba testvérek ölébe. Itt, aki akar és aki tesz a Jézussal való találkozásért, az fog eredményt is elérni. És Márta kiment, gyászol és kérdésekkel tele, hol volt Jézus, ha tudta, hogy Lázár beteg? Miért nem mentette meg barátja életét? Nem kérdőre vonja, bár tehetné. A tiszteletet megtartja az Úristen felé. Valahogy kicsit így van velünk is, hogy nincs megteremtve a lehetőség a találkozásra, nincs klasszikus értelembe vett templom, sem gyülekezet. Sokkal inkább tenni kell azért, többet kell tenni azért, hogy találkozzunk egymás által is Krisztussal. Márta kérdései keserűek. Krisztus pedig tudja, hogy feltámad Lázár, ígéretet tesz, amelyben Márta hisz ebben. Az asszony mégis annyit lát, ameddig a vallásossága tart, az Úr napján majd feltámad testvére. Ezt viszont hitvallásként mondja, bizonyossággal tele. Hogy én mennyiszer szaladtam vele ilyesmivel, tudtam, hogy Isten egykor majd megcselekszi az ő tervét, az ígéretét, és van hatalma rá, de mikor már mondjuk aznap választ kaptam, vagy belátható időn belül cselekedett az Úr, csak álltam értetlenül. Jézus ez esetben is itt és mostról, közeljövőről beszél, nem pedig a távoli, számunkra talán ismerhetetlen végről. Bármilyen mély hitünk is lehet, kétségtelen, hogy kételkedünk. Márta választ és megnyugvást kapva, mélységes gyászában hazatér, és unszolja testvérét, hogy igenis menjen ki a mesterhez, akarjon vele találkozni. Ne legyen lusta. Mária ismét nem magától indul el, rá kell szólni. Azért ismerős, igaz? Ugyanilyen késletetéssel tudunk élni. Nem csak Márta intenzitása él bennünk, hanem Mária halogatása is sokszor. Ami feltűnt még számomra, hogy mind a ketten ugyanoda kell járulniuk Jézushoz. Továbbra is hangsúly van azon, hogy nekik is tenni kell, ha csodát akarnak látni. Az Úr nem cselekszik, ha csak nem akarja az ember. Emlékezzünk csak a bénára, akitől megkérdezték, hogy akar-e meggyógyulni. Szándék nélkül a tett halott. Ezzel pedig Jézus teljes mértékben azonosul jelen esetben is. Ne maradjunk tétlenek, testvéreim, ha látni akarjuk a feltámadást. A következő résznek, az igehirdetés következő szakaszának a jól ismert igeszakaszból egy sort hoztam. Így szól, ébredjél fel, aki alszol, támadjál fel a halálból. Ezek a sorok úgy éreztem nagyon ideillőek, legalábbis ahogy gondolkoztam az igehirdetésen, vártam a gondolatokat. Úgy eszembe jutott ez, hogy Lázár alszik, ideiglenesen nincsen a földi szférában, egészen a feltámadásáig. Ezt nem tudva mindenki gyászol, sír, sok ember kíséri ezekben a nehéz időkben a testvérpárt. Nagyon tetszik, hogy Jézus sem marad érzelmek nélkül. A 35. vers konkrétan ennyiből áll, akkor könnyekre fakadt Jézus. Isten nem egy érzéketlen deittás. Nem egy olyan végtelen, ami körül történnek dolgok, és teljes mértékben érthetetlen. Teljes mértékben nem is ismerhető meg, de sokkal inkább érthető. Kinyilatkoztatja magát, az ő érzéseit, az ő gondolatait, és mindezt azért tudhatjuk, mert adta nekünk Krisztust. Jézus a legtökéletesebb emberekhez fordulása Istennek. Az ő könnyeiben nyilatkozik meg az igazi testvéri szeretet, a görög filia, amely arra indítja, hogy elkeseredjen, jelen tudjon lenni az ember gyászában, kötődése és kapcsolatai legyenek hozzánk, mégpedig azért, mert szeret és értékesnek talál bennünket, ami sokszor nem is éreznénk így. Ezzel az indulattal lép a sírhoz, oda, ahol már nincs remény, hiszen valóban halott Lázár. Nem is lehetne jobban meghalva, 4 napja ott fekszik a teste, gyolcsokba csavarva, az enyészet részeként. Márta nem akarja, hogy levegyék a követ. Nem akar szembesülni ezzel az elmúlással, a végességgel, de mégis Krisztus szavára enged, érdekli, mi lesz, hogy mit lép a Mester. Ő pedig imádkozik. Hálát ad az atyának, amiért meghallgatta, amiért jelen van és feltámad Lázár. Megvan rá a hatalma, hogy bármilyen közbenjárás nélkül, bármilyen imádság nélkül cselekedhetne, de a mester imádságában is tanít. Azt tanítja, hogy Isten jelen van és hallgat minket. Részese akar lenni a fájdalmunknak, jelen esetben az elszigeteltségünknek is ebben a járvány helyzetben, és bizalmat, hitet, reményt szeretne kelteni bennünk, amivel átsegít ezeken a kibírhatatlan, talán tétlen időkben. Ilyenkor talán sokkal szembetűnőbb egy csoda. Kiszakít minket a nihilből, és újult erővel lát el bennünket, ugyanakkor, ahogy ebben a történetben is, nem minden szép és jó. Ez a történet is az életet írja le. A csodát látva voltak zsidók, akik hittek Jézusban, mint az Isten egyszülött fiában. Ezzel zárulna is a textusunk, de hadd ne engedjem elsiklani a figyelmünket a többi zsidó felett. Ők elmentek a farizeusokhoz, hithű zsidóként, és jelentést tettek az emberről, aki halottakat támasztott fel. Testvéreim, ma is dönthetünk, hogy melyik oldalra húzunk, hogy hova tartozunk. Élhetünk Márta szenvedélyével, Isten iránt, aki elébe megy az Úrnak, keresi őt, amint megtudja, hogy jelen van a közelben. Ugyanakkor élhetünk Mária halogatásával is, aki otthon marad és nincs szándékában megújulni. Nem akarja 4 nap után sem kiönteni a lelkét és megnyugvást találni a vigasztaló jelenlétében. Élhetünk úgy, mint azok a zsidók, akik hittek Krisztusban, örömet találtak és megújulást az Isten fiában is. Lehetünk azok a zsidók is, akik bár csodák láttak, bár lehetőségük van új pályára állítani az életüket, az igazság útjára, elmentek és jelentették a megváltót vallási vezetőiknek hitetlenül. Testvérem, kísérjenek bennünket ezek a gondolatok, az elcsendesedés és a gondolkodás idejében is otthon. Hozzunk döntést, hogy valóban hova szeretnénk tartozni, és hogy Krisztus milyen helyen áll a mi életünkben. Ámen. Ezt a rövid igehirdetés gondolatmenetet szántam a mai napra, amit kaptam az Istentől. Így búcsúznék az online térből. Áldjon meg minket az Isten az ő békességével ezekben a nehéz időkben. Figyeljünk egymásra, és talán az egyik legfontosabb, hogy maradjunk otthon, és hittel viseljük ezeket a nehézségeket, bízva abban, hogy hamarosan véget ér, és az Úr egészségesen és biztonságban hoz ki bennünket. Szervusztok, Isten áldjon titeket!